Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette, imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Magyarország békéjének, biztonságának és békepártiságának megőrzése folyamatos küzdelem. Jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió műsorában, amelyben a nagyobbik kormánypárt várható választási manifestumáról, az ukrajnai és a közel-keleti háború veszélyeiről, illetve az európai parlamenti választásokról is beszélt. Mencer Tamás a szombat esti Izrael elleni iráni drón és rakétatámadást súlyos helyzetnek minősítette. Azt mondta, az egész világon látszik egy háborús készülődés. Ukrajnában az európai vezetők katonák küldéséről beszélnek, a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége pedig óriási lépésekkel halad a konfliktus felé, fogalmazott. Most azon dolgoznak, hogy tudja a NATO koordinálni az ukrán katonák kiképzését, a fegyverszállítást, és emögé 100 milliárd dollárt akarnak tenni. Vajon mi lesz a következő lépés? Tette fel a kérdést a kormánypárti politikus. Jelezte, a Közel-Keleten eddig Izrael a terror ellen vív háborút. A magyar álláspont a kezdettől az volt, el kell kerülni, hogy egy másik ország belekerüljön a konfliktusba, mert egy államközi háború nagy veszélyekkel jár. Magyarország határozottan elítéli az Izraelt ért drón és rakétatámadást. Kiállunk Izrael mellett ebben az esetben is, mondta a közösségi oldalán élőben közvetített videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, a jelenlegi információk szerint az Izraelben élő, kettős állampolgársággal is rendelkezők és az ideiglenesen ott tartózkodó magyar állampolgárok közül senki sem volt érintettje az éjszakai támadásnak. A tárcavezető felidézte, Irán drónokkal és rakétákkal egy súlyos támadást intézett Izraellel szemben. Ez egy olyan támadás, amely minden eddiginél nagyobb eszkalációs kockázattal jár a Közel-Keleten és adott esetben a globális biztonságot is veszélyeztetheti, hozzátette. Nem véletlen, hogy a közel-keleti konfliktus elmúlt hónapjai során a nemzetközi közösség Magyarországgal a soraiban folyamatosan az eszkaláció elkerülésére és a felelősségteljes viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Sajnos az éjszaka folyamán egy olyan rakéta és dróntámadásra került sor Izraellel szemben, amely minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázatot hozott a közel-keleti konfliktus során, mondta Szijjártó Péter. Önmérsékletre szólítja fel Moszkva a közel-keleti konfliktusban részes feleket, és aggodalmát fejezi ki a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt, közölte az orosz külügyminisztérium az Izrael elleni iráni rakéta és dróntámadással kapcsolatban. kifejezzük rendkívüli aggodalmunkat a térségben bekövetkezett újabb veszélyes eszkaláció miatt. Többször figyelmeztettünk arra, hogy a Közel-Keleten elsősorban a palesztin-izraeli konfliktus övezetben kialakult számos válság megoldatlansága, amelyeket gyakran felelőtlen provokatív akciók szítanak, a feszültség fokozódásához vezet. Minden érintett felet önmérsékletre szólítunk fel. Végül az időjárásról. Nagyrészt fátyol felhős lesz az ég, viszont az északi részeken egyre inkább megvastagszik a felhőzet. Legfeljebb az északkeleti határ mentén fordulhat elő hajnalban, reggel, gyenge esőzápor. A légmozgás döntően mérsékelt marad, de hajnaltól a Dunántúl déli felén már élénkülni kezd a délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között valószínű. Az északi határ mentén lesz a hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
We'll be right back. együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Monopoli egyedül városának tutajos madonnája, aki tető alá vonta az egyházat. Vértesajai László lelkiségi és művészettörténeti írása a 900 évvel ezelőtt Itáliába érkezett keleti ortodoxikon történetéről. A bibliai hitvilágában nem ritkák az álmok, amelyek gyakorta az Isten gondviselésszerű szándékát közvetítik. A Jákob fia József nem csak álomlátó, hanem álomfejtő, és kései névrokona, az Úr Jézus nevelőatyja, Szent József maga is háromszor kap intést álmában, hogy mentse az Isten anyját és az Isten fiát. Konstantin császár döntő csatája előtt a keresztelyét kapja álmában, győzelme zálogául. A római Santa Maria Maggiore bazilika elődje egy Patricius és Tiberius pápa álma nyomán lett a havas boldogasszony temploma. A tutajos Madonna hihetetlen történetében is álom lesz az isteni angyali közvetítés módja. Így adódott időben nem is sokkal a mi Szent László királyunk országlása után, hogy a dél-itáliai Monopoli városában, az Adriai tengerparton, valahol Bari és Brindisi között, egészen pontosan 1117. december 16-án éjjel Mercurio, a város székesegyházának idős és kiérdemesült sekrestése álmot látott. Abban pedig városa védett parti kikötő öblét pillantotta meg, ahol csendesen ringatózott egy óriási fal rakomány, amelynek tetején, gondosan rögzítve, egy trónust látott rajta egy ikonnal. Az ikon az Isten anyját ábrázolta, aki jobbjával az ölében tartott gyermekre mutat. Az álom azt sürgette, hogy szóljon a város püspökének, és kérje, hogy siessen a kikötőbe, mert imája meghallgatásra talált. Ám a püspök azonnal kitessékelte a néhai sekrestését, aki azonban újból, majd harmadjára is visszatért. Romuald püspök végre a harmadik kopogtatása megérezte a rendkívüli jelben az Isten ujját, és immár a szokatlan módon az éjszaka megkonduló harangszóra is a kikötőbe sietett, és ott rátalált az álom jelezte valóságra. Csónakba szállt. A már munkába induló halászok segítettek is neki, de a fura tutaj meghátrált a püspöki bárka elől, és mindahányszor próbálta, mindig kifordult az a nyílt tenger felé. Csak harmadik nekievezése sikerült megközelíteni azt, és végre segítséggel a tutajra léphetett, hogy kellő kereti és tisztelettel magasztos tömjén fisbe vonja a csodás vendéget. Először az ikon szabadították fel kötelékeiből, és vitték szárazra, majd csak utána vette számba Romuald püspök a megtörtént dolgot. A tutajos gazdája, mondhatni a kormányosa, maga a szűzanya hozta a város kikötőjébe azt, amiért a püspök és az egyedül város népe már régóta és olyannyira imádkozott. Röngfákat a frissen készült románkori bazilika gerendás tetőszékének építéséhez. Mert kemény köve, még márványa is akadt a szép és termékeny puliának, amit a rómaiak apuliának hívtak, de annak döntően sík vagy lankás felszínén fa, építkezése alkalmas fa nem járta. Jól lehet, az egész tartomány tele volt, és van most is dús olajfával. Ám jól tudjuk, hogy a göcsöltös olajfából még egy kétméteres deszkát sem lehet kivenni, nemhogy egy új székesegyház fatetőzetét megépíteni, amihez 20 méteres és ölvastag gerendák kellenek. Most pedig 33 darab óriási cédrus rönkfa érkezett, amiből a püspök végre az Istenanya iránti hálás tisztelet jegyében megépítette a fedélszéket, az ikon pedig hálából is nagy tisztelettel az oltár fölé helyezte. Az ikont a helyi lakosok egy spanyol közvetítésű arab szóval jelölték, s mert az Al-Madia rönk faköteget jelent, pontosabban tutajt jelent, így lett és maradt máig az ikon neve La Madonna della Madia. A tutajos Madonna azóta is a város és az egyházmegye védőszentje, akinek közbenjárásán az időközben eltelt 900 évben számtalan csodát tulajdonítanak. Noha ennek a legendának korabeli írott hagyománya nem maradt fenn, de az utókor is a közvetett tárgyi bizonyítékok mind-mind a történet valódiságát támogatják. A székesegyház ma búcsújáróhely és zarándok templom, így a híve a katedrálisba lépve az első jobboldali kápolnában szinte azonnal belebotlanak az eredeti gerendákba. Az 1700-as évek első felére az eredeti romuálféle románkori templom olyan erősen megrongálódott, hogy már megmenteni nem tudták. Építettek helyette egy gyönyörű új barokk székesegyházat, a Madia hozta csodás gerendákat pedig átmentették az újba. Sőt, 5-6 darab több méteres szálfát belőlük egy külön kápolnában helyeztek el, mint egy erekjeként. Monopoli mai identitását eképpen a tutajos Madonna adja, akit a lakói nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek. Ennek magam is tanulja lehettem, amikor idén január közepén ellátogattam ide, és hamar megtaláltam az Istenháza szívét, a Madia kegyképet, amit az új barokk templomban az oltár mögött és föléje épített emeleti kápolnában helyeztek el. Kettős márvány lépcsőn lehet feljutni balról-jobbról a kegykép elé, és amint ott a rózsafizért imádkoztam, láttam, hogy turisták mellett főként helybéliek jöttek a szűzanya elé, félreismerhetetlen családias otthonossággal. Letérdelve egy-két Ave Máriát imádkoztak, majd kicsit bocsánatot is kérve mentek tovább a dolgukra. A kikötőben is jártam, ahol minden év december 15-éről 16-ára virradó éjjel megelevenítik az eseményt. Rendes farönkökből készült tutajjal, amelyre elhelyzi a katedrálisból hozott eredeti Madia ikont, és előadják annak háromszori meghátrálását a püspök egykori hitetlenségének intő példájaként, még végül annak mai utóda a fedélzetre lép, és megtöményezi a kegyképet, majd partra eveznek vele, hogy aztán diada menetben vigyék a székesegyházba. Mindez éjszaka, december közepén, ha esik, ha fúj. Egyetlen nap azonban nem volt elég a szűzanya köszöntésére a helybélieknek, így aztán az egyedül város lakói végül augusztus egész hónapját a Madiának szentelték. Július 31-én késő este a székesegyház előtti téren a rózsafűzért imádkoznak, majd éjfélkor feltárulnak a templom kapui, és kezdetét veszi a Máriás hónap. Ferragosztó tájt a hónap közepén minden összesűrűsödik, és a nagy boldogasszony előtti napokban egymást érik az ünnepi események a székesegyházban és a városban is. A kikötőben esténként rezes banda játszik, éjszakánként pedig tűzijáték fényei lobbannak fel. Ilyenkor a külföldre szakadt monopóliaiak jó része hazatér, és főként számukra ismétlik meg augusztus 15-én éjjel, immár langyos éjszakai levegőben, a szűzanya partra szállását, melyet a helybéliek csak így hívnak, Scende la Madonna, leszáll a szűzanya. Az eredeti esemény és az egykor tevékeny halászok közreműködésének emlékére a város halászai. Amikor a kikötőben fellobbannak a fények, és mintegy leleplezik a Madiát, a tengerbe vetik magukat, és a tutajhoz úszva megragadják annak köteleit, és ők vontatják az uszályt a püspöki bárka elé. A város fiataljai ma éppen részt vesznek az ünnepi események szervezésében és rendezésében, méghozzá önkéntes munka keretében, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A Madonna egybefonja és egyben is tartja az ő monopoli egyedülvárosát. A lakók méltán büszkék a 2500 éves görög nevükre. Akkor ugyanis, majdnem Homérosz korában, és amikor Rómát a hét halmon éppen csak megalapították, az ide északra fekvő szomszédos ősi görög Gnatia tengerparti virágló városát elpusztították, és annak lakói ide, kicsit délebre menekültek egy védettebb öböl partjaihoz. Mint ahogy akkor tájt ez maradt az egyetlen lakott város Bari és Brindisi között, az apuliai Adria parton, mondták magukra ők, hogy mi egyedüli város vagyunk, ahogy a monopoli, a görög monosz és poli szavakból összerúgt szó is mutatja. Persze a legfontosabbról még nem is szóltam, ez pedig a kegykép. Ikonográfiai stílusát tekintve az ikon a Hodegetria, vagy Hodigitria típusú istenanyát ábrázolja, aki kezével a fiára mutat, és ezzel a gesztusával mintegy megvallja és jelzi gyermeke Isten mi voltát. Az újszövetségi szentírásban, a kánai mennyegzőr történetében szó János evangélista Jézus anyja öntudatos kijelentéséről, aki a szolgákhoz e szavakkal fordul, tegyétek, amit mond. Ez a páratlan öntudat nyilván abból a tapasztalatból származik, hogy anya és fia együtt éltek vélhetőleg Jézus nyilvános fellépéséig 30 éven keresztül. Ki ismerhette olyan nagy mélységig az urat, mint az édesanyja, hiszen egészen egyedül módon kettejük közé ismeret homályosító bűn nem léphetett. Az ikonfestő Szent Lukásnak tulajdonított Mária ős ikon kopt közvetítéssel érkezett Bizáncba az 5. században, ahol néhány típusában hamarosan kánoni formát nyert, melyet csak nagyon lassan változtat meg az idők során. A 12. század elején, amikor a Madonna della Maddia ikon monopoliba érkezett keletről, már régóta stabilizálódott ez a félalakos istenszülő ábrázolás, és noha szigorú kánoni szabályok kötötték a lényegi vonásaiban, mégis az ikonfestők a konkrét kép megteremtésekor belevihették egyéni lelkiségüket és a helyi sajátosságokat is. Nem ismerjük a monopoli Maddia ikon konkrét eredetét, de egyértelműen következtethetünk a megrendelő magas pozíciójára és a művész kiváló sajátosságaira. Olvassuk hát a képet, éppen a legközepéből kiindulva, mert éppen ott találjuk az anyja ölében ülő gyermek jobb kezét. Ez a kéz áldást oszt, ujjai mozdulatával feltárva a kettős természeti Krisztus Jézus és a Szent Háromság Isten valóságát. Érdekes módon ujjai még a Jézus név görög formájának kezdőbetűit is mintázzák. Az útmutató Istenanyja jobbja nem is csak a fiára mutat, hanem a fia kezére, amelyből minden áldás és élet fakad. Az Isten gyermek kora ellenére egy felnőttnek a ruháját viseli, de minthogy aranyjal átszütt a tunikája, már annál is többre utal. Királyi viselet ez, a dicsőség királyi ruhája, amit a sok helyütt felragyogó napkorongok sugarai hálóznak be. Nem csak aranysárgán fénylik ez a ruha, hanem maga a fény, ahogy ő mondja, én vagyok a világ világossága. Balja szalaggal gondosan átkötött írástekercsét tart, amely egyszerre jelzi, hogy ő a logosz, Isten szava, és egyúttal a kinyilatkoztató szavak összessége, a szentírás. A gyermek egyenes tartással ül anyja karján, öntudattal felemelt feje előre tekint, mint egy saját sorsát látja maga előtt. Mária nem a gyermekére néz, hanem szívében forgatva a fiáról szóló jeleket, eltöpreng azok értelmén. Noha ránk tekint, ám valójában mintegy bennünket is bevon benső töprengésébe. A kép szemlélői mi. Így kerülünk tekinteteik keresztüzébe, hogy részesei lehessünk annak a csodálatos kapcsolatnak, amely kettejüket összeköti. Ebben áll az önmagában eseménytelen ikonnak a szerepe, mert belevon az anya és a fia szeretetébe, abba mélységes áramlásba, amely csendesen árad és tölti be békességgel a szemlélődő lelket. A dicsőség napfímzette ruhájába öltözött királyi fenség egy finom gesztussal elárulja az arca jelezte eltökéltség útját, amely szenvedésen halad keresztül. Egyik lábát átveti a másikon, és azok egymás keresztezése éppen a megváltás kereszt titkára utalnak. Isteni tetszé szerint kellett, hogy ő szenvedéssel váltsa meg minket. Messze több így az igaz üzenete, mint anya és gyermek egyszerű meghitt kapcsolata. A tutajos Madonna ikonján sajátos módon megjelenik az egyház is, két képviselőjén keresztül, amelyet valószínűleg utólag festettek rá. A kép alján ugyanis balról és jobbról is feltűnik egy-egy alak. Mária jobbja mellett egy piros ruhás férfi térdel, kezében hosszú égő gyertyát tart. Ennek párja, Mária bal keze alatt, a gyermek lábához boruló kapucnis bazilita szerzetes. Földig lehajlása az egyedül Istennek kiáró imádó tisztelet jele, amint imára tett kezeivel és arcával a gyermek sarkához bújik, mint ha jóvá tenni annak a bűnét, aki sarkát emelte ellene. Valóban Bizáncban az 5. századtól fogva működött a Hodigoly nevi monostor, ahol az említett kopt közvetítésű ősi jeruzsálemi Mária ikont őrizték, és ami archetípusa, ős típusa lett a későbbi Mária kegyképeknek. Éppen a Komnénosz császárok korában, vagyis a 11-12. Században született egy fordulat a Mária ábrázolásban, amikor az eddig frontálisan szemben ábrázolt Istenanyát és gyermeket fél profilból kezdték megfesteni, miként éppen a tutajos Madonna esetében is. Az említett bazilita szerzetesek monostora mellett működött ez időtájt a Hodegi Tria testvéri közösség, latin szóval konfraternitás, amelynek tagjai az útmutató Istenanya kegyképének méltó és helyes tiszteletét ápolták. Egy 12. századi kódex miniatúrája az úgynevezett Hamilton Zsoltáros könyvben bemutatja a közösség szolgálatát, amint egy baldakin oltárépítmény alatt, égő mécsesek mellett piros szolgálati ruhába öltözött közösségi tagok leborulva tisztelik a liturgikus állványra helyezett ikont. 1769. január 15-én nagy tisztesség érte a Mária ikont, minthogy Rómában a Szent Péter Bazilika káptalanja, vagyis kanonogi testülete 13. Kelemen pápa jóváhagyásával kanonizálta a kegyképet, vagyis az anyának és a gyermekének arany koronát küldött, amelyet máig a monopoli székesegyház kincstárában őriznek. Akkor tájt született az ima, amelyet a Madonna leszállásakor a püspök imádkozza a kegyképp előtt. Ima a tutajos Madonnához. Mennyire szép és kedves, ó Mária! Itt a kegyképed előtt, amit angyalai szolgálata révén küldtél nekünk, megemlékezni anyai szeretetedről és fogyhatatlan irgalmadról. Ó, legáhítatosabb szűz! Az én lelkem, mint nyögdécselő gerlice trónusod lábához telepedik, és teljes bizalommal az édesanyai szívedbe helyezi vágyakozásait és félelmeit, szükségeit és élő reményeit. Szabadíts meg, ó Mária, minden szorongástól, minden beszedelemtől, és ments meg azt a lelket, amely azzal büszkekedik és abban bizakodik, hogy gyermekeid közé tartozik. És ne csak engem, hanem gondosan virraszve nép fölött, amely a tiéd, ments meg az itt jelenlévő és távoli gyermekeidet is. Mondd a te Jézusodnak, hogy neveinket írja be az ő életkönyvébe, és kérlelünk, mondd meg neki, amiként egyszer ő mondta az örök atyának, hogy senki sem vész el a rád bízott gyermekek közül. A legfőbb küzdelem óráján add, ó Mária, hogy izzó szeretettel, ajkunkon Jézus nevével és a te szentséges neveddel diadalmasan dicsérjünk téged, és adjunk hálát néked a paradicsom dicsőségében. Amen. Monopoli egyedül városának tutajos Madonnája, aki teti alá vont az egyházat címmel, Vértesajai László írását hallották. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás készítője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Globális világunkban az ember egyre magányosabb, nehezen tájékozódik. Maga sem tudja, miként válaszoljon, ha kérdezik, hogyan reagáljon egy-egy eseményre, milyen feltételeknek feleljen meg, és mik valójában a nélkülözhetetlen szükségletei. Ebben az irányvesztettségben a történelem során többször előfordult, hogy az egyház mutatott érvényes utat. Ezt teszi most is. A szempontok között első helyen mindig az ember méltósága áll. A hittani dikasztérium nyilatkozatot adott ki Dignitas Infinita címmel az emberi méltóságról. A 23 oldalas dokumentumot a vatikáni intézményt vezető Fernández bíboros mutatta be április 8-án egy sajtótájékoztatón. A dokumentumot 5 évig írták, és irányt mutatni igyekszik a szegénységgel, a háborúval, a migránsok fenyegetésével, az embercsempészettel, a szexuális zaklatással, a nők elleni erőszakkal, az abortusszal, a béranyasággal, az eutanáziával, az asszisztált öngyilkossággal, fogyatékossággal, genderelmélettel, nemváltási beavatkozásokkal és a digitális erőszakkal kapcsolatos problémákkal küzdő világnak. Amikor hírül vettem a nyilatkozat megjelenését, két dolog jutott eszembe. Egyrészt megijedtem attól, hogy a Szentatya messzire ment, másrészt megörültem annak, hogy végre van egy irányadó összefoglalás, ami a mai embert segíti a tájékozódásban, a helyes irány megtalálásában. Nehéz időkben nem csak ahhoz kell bátorság, hogy valaki békét kössön, hanem ahhoz is, hogy mondjon valamit. Amikor a szavak jelentése módosul, érvényét veszti, vagy elfogy, megtalálni azt a néhány fontos mondatot, ami megtart. Nem véletlen, hogy ez a vatikáni nyilatkozat, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948. december 10-én történt kibocsátása 75. évfordulójához kapcsolódik. Az ENSZ alapokmánya 75 évvel ezelőtt megerősítette minden férfi és nő kimagasló és egyedülálló értékének méltóságát. Ezt az emberi méltóságot helyezi most a vatikáni dokumentum ismét a világ figyelmének középpontjába. Minden ember végtelen méltósággal rendelkezik, ami lényének elidegeníthetetlen alapja, és amely minden helyzetben érvényes. Ez az alapvető és az elképzelhető legnagyobb, legszebb és legerősebb különbség, ami az embert minden más lénytől értékesebbé teszi. A férfi-nő különbsége az egymásra találásban éri el csúcsát, és így lesz forrása annak a csodának, amely mindig meglep minket, amikor egy új emberi lény érkezik a világra. Köszönjük meg, hogy ebben az önpusztító korban ismét van egy hang, ami a férfi és nő közös és egészen eltérő emberi méltóságát visszavezeti Istenhez, és a mai pusztítás közepette az életről, a születésről, az emberi méltóságról beszél hozzánk. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a II. Világháború után született, amikor kifogyva állt az emberiség minden értékből, és a pusztulás világméretűvé nőtt, újra kellett építeni nem csak a városokat, hanem az embert magát is. Most ismét meggondolatlan, önbeteljesítő jóslatok kapnak sajtónyilvánosságot és terjednek. Reményt ad, hogy az egyháznak van bátorsága előállni az egyetlen lehetséges felvetéssel, és az Isten képmására teremtett ember férfi és női méltóságát hangsúlyozni. Ez a méltóság a személy velejárója, nem utólag ruházzák fel vele, minden elismerést megelőz, és nem veszíthető el. Minden emberi lény ugyanazzal a belső méltósággal rendelkezik, függetlenül attól, hogy ezt megfelelő módon ki tudja-e fejezni, vagy sem. A végtelen méltóság nyilatkozat alig hallatszik az ágyúk robbanásaitól. A közeli torkolattüzek ijesztő látványa és a romok alá szorult emberek jajkiáltása épp úgy elnyomja hangját, mint a zsebben hordott telefonok titkos felvételeiről szóló napi híradások, és sorolhatnám az agresszió analóg és digitális formáit. A digitális kor eluralkodott problémái követelik a természetes emberi cselekedetek újra tervezését. Példának okáért egy határozott kézfogást, ölelést, ünnepi összejöveteleken a velünk szemben vacsora asztalnál ülő másik ember iránti valódi odafigyelést. Javasolja a nyilatkozat.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban Bükkszentkeresztre látogatunk a Szent Ferenc kisnővérei közösséghez, ahol Zopf Éva Klára nővérrel beszélgetünk. 0 óra 30 perckor kezdődik az ökumené. Ebben lélekhangoló címmel evangélikus félórát közvetítünk. Témánk életforrásaink. Mik az emberi élet lételemei? Milyen a teljes tökéletes élet? Erdélyi László Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspökkel beszélget, illetve Szeverényi János missziói lelkész az év igéjéhez kapcsolódó gondolatait osztjuk meg hallgatóinkkal. 1 óra 5 perckor a cseperedő témája az anyák munkahelyi visszatérése. Vendégünk Csűrösné Kriston Adrien, HR szakember. 1 óra 30 perckor a Sziluettben egy tabu témáról is beszélgetünk. Süveges Gergő a Kossuth Rádió szerkesztő riportere kapta idén a Média a Családért díjat örökbefogadó anyákról készült riportjáért. Hivatásán túl erről is kérdezzük. 2 óra 5 perckor kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben Balogh Gyula Gyöngyös felsővárosi plébánossal beszélgetünk. Majd a Mit tegyekben a feltámadásról lesz szó. 3 óra 5 perctől a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban a Zala vármegyei Kehida kustyánba és a Heves vármegyében található Gyöngyös patára látogatunk. 3 óra 5 perctől a Kérem a következő című műsorunkban a hólyag daganatról lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után pár perccel jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Hónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Hallgass hívó szavamra, igaz ügyemnek védő Istene! Megszabadítasz a szenvedés idején, könyörülj rajtam és hallgasd meg imámat. Sokan kérdik, ki mutatja meg a jó utat. Fordítsd felénk tündöklő arcodat, Istenünk! Olvasom a 4. Zsoltárban. Olyan a helyzetünk, mint azoknak a vonaton utazóknak, akik egy hosszú alagútban baleset következtében bent rekedtek, és pedig olyan helyen, ahol a bejárati fényt már nem látja az ember, az alagút végének fénye pedig oly parányi, hogy minduntalan keresgélni kell tekintetünkkel, és mégis minduntalan eltűnik. Jézus így szólt, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Aki azt akarja, hogy az egyház meghalljon, Isten síremléke legyen, annak azt kell kívánni, hogy maradjon olyan, amilyen. Aki azonban azt akarja, hogy az egyház éljen, mint Isten élő közössége, annak azt kell kívánnia, hogy változzék meg. Mert csak ha változik, akkor marad az, ami lényeges benne. Csak ha változik, akkor fog megmaradni. Hogy lökhetnél el magadtól, Istenem, amikor bizalommal kapaszkodom beléd? Te nem engedheted, hogy csalódjék az, akinek egyetlen és utolsó menedéke vagy. Ha úgy érzem, mintha halálom pillanata közelegne, s mintha egy feneketlen örvény nyílna meg előttem, s én zuhanni kezdek, nem baj, gondolom, mert foglak téged. S ha téged foglak, akkor akárhová zuhanhatok, mert ahol te vagy, Uram, ott a mennyország.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,